kicsi szobákban, amelyeket kicsi ajtók kötöttek össze egymással. Ezekben éltek asszonyaikkal és gyerekeikkel, akik szintúgy kicsik voltak. Az indián nem tudott olyan esetről, hogy egy papnak ne kicsi asszonya lett volna. Ünnepeken néha megtörtént, hogy indián asszonyokkal háltak, de csak ritkán, és ebből a názból sohasem születtek gyerekek. Hogy miért nem, azt az indián nem tudta megmondani. A kicsi papok kicsi házait ezúttal üresen találtuk. Nem volt bennük egyetlen egy sem, mind eltűnt valamerre. Az indián nagyon hálás volt, amiért Diego Lamas kihúzta a kését az oldalából, és hálából elmesélte, hogy a papok nagyon bánatosak, mert már alig van ember, akit fel lehetne áldozni, az indiánok nem fizetik az adókat, és templomokat sem hajlandók építeni. Ezért lehet, hogy ők is elmentek a városból. Talán azért, hogy az indiánok után siessenek, és elkapják őket. Tisztelt hivatal! Mivel aranyat és drágaságot igen keveset találtunk, élelmünk is fogytán volt, követelni kezdtük a parancsnoktól, hogy forduljunk vissza a tengerpartra, és amint az utasítás szól, építsünk erődöt. A parancsnok azonban makacs volt, mint az összvér, és azt ordítottam, hogy addig el nem mozdul, amíg annyi aranya nem lesz, amennyiért visszavásárolhatja apja által zálogba adott Toledo melletti birtokát. Hiába volt azonban minden ordítozása, annyi aranyat sem találtunk, amennyivel besétálhattunk volna Toledóba, a lányok házába. Végül a parancsnok beadta a derekát. Dühöngött, átkozódott, falba verte a fejét papok által elhagyott házánál, de belátta, hogy ha nem akarunk felfordulni az éhségtől, valóban vissza kell térnünk. A tengerpartra vezető útról sok mondani valóm nincs. Ha csak az nem, hogy öt emberemet veszítettem el. Egyet megharapott egy majom, amitől gyors lázat kapott és meghalt, egyet kígyó csípett meg, kettő verekedés közben veszítette életét, egyet pedig az őrség lőtt agyon véletlenül. Pedig jó és tiszteletet parancsoló tengerészek voltak. Már alig vártam a pillanatot, hogy megpillanthassam hajónkat, a büszke Esperanzát. Fejrevalómat a magasba hajítottam, amint kiléptünk a tengerpartot a szárazföldtől elválasztó bokrok közül. Kalapom felröppent a levegőbe, majd leesett a földre. A látvány, amelynek szemtanúja voltam, olyan bénító lakhatott rám, hogy még elkapni is elfelejtettem. Hajóm, a büszke Esperanza, amelynek ő felsége a tulajdonosa és a tisztelt és nagy tekintélyű tanács bölcs irányítása alá tartozik, nem volt sehol. Vagyis a helyén nem volt. Lábunk a földbe gyökerezett. Ajkunkat a fájdalom és a tehetetlenség kiáltásai hagyták el. Nem volt hajóroncsa közelben, árbóc vég sem látszott ki a vízből, üszkös nyomokat sem találtunk, ezért feltételeztük, hogy a hajónkra nem esett semmi baja, hanem a rajta maradt tengerészek felszedték a horgonyt és eltávoztak valahova. Istenem, de hová? Kifutottunk a partra és a nyomokat kutattuk. Semmi sem mutatta, hogy csatára vagy ütközetre került volna sor. Nem láttunk halottakat, vérnyomokat, küzdelem nyomát. Csupán egyetlen nyomot fedeztünk fel egy bokor alján, egy mesztelen emberi lábnyomfélét, talán egy gyermekét. Egy napig várakoztunk, és még tüzet is gyújtottunk, hát ha a hajósok visszajönnek rejtélyes útjukról, de nem jöttek vissza. Jöttek viszont benszülöttek szép számmal. Azt hittük, meg akarnak támadni bennünket, de nem voltak irányunkban gonosz szándékkal, sőt, mintha örültek volna nekünk. Szerencsére volt köztük egy atya, aki valamelyest értette a nyelvünket, ez aztán megtudta tőlünk, hogyan váltak dicső társaink köddé. Ez pedig a következőképpen történt. Egy nappal ezelőtt papok jöttek ki a bokrok közül, akik korábban a városban éltek, és az emberek szívét tépdesték ki nagy igyekezettel. Néhányan a víz szélére mentek, és szólítani kezdték a hajón lévőket. Azok csónakba szálltak, és kijöttek hozzájuk. Válukon volt a fegyverük is. A papok körbefogták őket, de nem nyúltak hozzájuk egy ujjal sem. Ezután a benszülöttek olyat meséltek, amit nem hiszek el, és nem is értek, jó uraim. A leskelődők szerint a tengerészek csónakba vették a papokat, és felvitték őket a hajóra. Egész éjszaka szállították őket, majd a fegyvereiket belehaigálták a vízbe. Azt is mondhatom, hogy lázadás történt, csak hogy nem tudom, ki ellen lázadtak fel. Kétségtelen tény, hogy embereimet lefegyverezték, ugyanakkor fogalmam sincs róla, ki fegyverezte le. Úgy látszik, mintha ők magukat fegyverezték volna le. Önmagukat. De még inkább, hogy áldozatául estek a papok varázslatainak. Hogy miképp történt ez, jó uraim? Egy egyszerű hajós kapitány meg nem tudja mondani kegyelmeteknek. Így esett az Esperanza elveszítése. Bár a parton épített erődök emberei és az Eldorado után kutatók is gyakorta vizsgálták az elhagyott öblöket és más gyanús helyeket, nem sikerült a nyomára bukkanniuk. Nem gondolhatok másra, mint hogy a büszke Esperanza a tenger mélyére került. Tisztelt tengerészeti hivatal! Kérem kegyelmeteket, mentsenek fel az államkincstár tulajdona elherdálásának vádja alól. Hiszen ismernek kegyelmetek, jól tudják, hogy mindenkoron ő felsége leghívebb szolgája voltam. Életemet a tengeren töltöttem ő felsége és a hivatal szolgálatában. Bla 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 bla. Anthony Cartwright összegyűjtötte a papírokat és a jelenlévőkre pislogott. Nos, mit szólnak hozzá? Senki sem mert megbukkanni. Mindenki arra várt, hogy az angol mondja ki az első szót. Ő aztán ki is mondta. Megsimogatta a bajuszát, és gyanakodva Cartwrightra nézett.
Biztos, hogy nem hamisítvány?
Cartwright meghökkenve nézett vissza rá. Ki az ördögnek áll a érdekében ilyet hamisítani, hiszen rajtunk kívül senki nem találna benne semmi érdekeset? Az angol elővette a pipáját, és a szájába dugta. Zombori látta, hogy icipicit megbillen a pipa feje, ami a pipát tartó kéz enyhe remegésének is betudható volt.
Ez esetben, hölgyeim és uraim, óriási felfedezést tettünk. Megállapíthatjuk, hogy a kicsik valóban léteznek. Túlélték az évmilliókat, és hosszú ideig részt vettek a közép-amerikai indián kultúrák formálásában. Aztán egyszer csak felkerekedtek, és elmentek onnan.
Hová?
Tört ki a kérdés a cingár Nick Holmesból.
Igen, ez a kérdés. Talán voltak, akik ott maradtak az őserdőben, és még most is ott élnek. Ez a hajónyi kicsi azonban ki tudja, hova hajózott.
Én tudom, mondta Julia van der Haas. Vagy legalábbis sejtem.
Hová?
Tátotta el a száját az angol tudományos titkárnője, Lucy Meyer.
Ne nevessenek ki érte, de esküdni mernék rá, hogy a hajó visszatért oda, ahonnan távoli vizekre indult.
Valami azt súgja, hogy a kicsik el akartak menekülni bal sikereik színhelyéről. Ezen kívül valószínűleg felmérték azt a veszélyt is, amellyel a spanyol hódítók fenyegették a kontinenst, és benne őket is. Úgy határoztak, bemerészkednek az oroszlán barlangjába.
Nevetséges, csóválta meg a fejét Ahmed Karam professzor. Miért tették volna?
Másnapra kiderült, hogy egyáltalán nem is olyan nevetséges ez a feltételezés. Az érdem ismét csak Tony Cartwrighté volt, aki úgy látszott egész éjjel le sem hunyta a szemét. Szemhéja vörös és dagadt volt a kialvatlanságtól. Gyakran megcsuklott a hangja, ahogy hajnali élményeiről beszélt. De a többiekről sem mintázhatták volna meg a kiegyensúlyozottság és a kipihentség szobrát. Az angol nyakkendője legalább 3 centiméterrel balra csúszott, amit Lucy Meyer még soha életében nem tapasztalt nála. Pedig ott volt professzora oldalán a nagy hondurasi földrengésben, és egyenesen állt a nyakkendője akkor is, amikor Kashmirban gerillák ejtették fogságba őket. Most azonban félre csúszott. Lucy Meyer ebből azt a következtetést szűrte le, hogy nehéz idők várnak rájuk. Cartwright ismét papírlapot tartott a kezébe. Szerencsére ezúttal csak egyet. Diszkréten ásított, majd felemelte és meglengette az orruk előtt.
Erre vártam, hölgyeim és uraim. Mielőtt felolvasnám önöknek, be kell vallanom. Nem hittem volna, hogy van der Haas professzornőnek igaza legyen. Ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek öntől, professzorasszony.
Julia van der Haas meghökkenve merett rá.
A bocsánatkéréseket akár abba is hagyhatja, inkább azt mondja meg, mi a fene az ott magánál.
Cartwright megköszörülte a torkát.